műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Idén úgy alakult, hogy szinte minden reggel madár csicsergésre ébredek. Kiváltképpen azóta, hogy az idő felmelegedett, és éjszakára nyitva maradhatnak az ablakok. Zenefüleimnek az énekes madarak hangja, mint ahogy sértő lehet sokak számára a varjak és szarkák károgása. Marosvásárhelyen önkénteseket várnak madárfiókák etetéséhez. Székelyudvarhelyen pedig megvan a minisztériumi jóváhagyás a város területén élő zavaró madarak kilövésére. A marosvásárhelyi Milvusz csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnökével, Papp Tamással beszélgetünk mai műsorunkban. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük a beszélgetést egyik legkedveltebb madarunkkal, a gólyával. A környéken utazgatva azt láttam, hogy a gólyafészkek tele vannak, fiókák is vannak bőven. Ez az én gyors megfigyelésem autóból vezetés közben. Mi az önök megfigyelése valóban? Minden gólya visszatért, és vannak fiókák a fészkekben bőven?
Hát ugyanaz idén évben nem végeztünk egy teljes felmérést a gólyákra. Úgy tűnik, hogy a fészek foglalási aránya az egész jó, tehát egészen sok pár foglalt fészket, sőt én láttam most a új fészkeket is, akár Nyáradszeredából több helyen is a megyében. A fióka szám az nem annyira sikeres azért, mint mondjuk az előző évben. Legalábbis a két kamerával felszerelt Sáromberki fészekben ott az előző évek 4-es gólya családjaihoz képest most 2-3 fióka van. De lehet, hogy csak nekik van kicsit pekhesebb évük. De ez majd ki fog derülni legalábbis Sáromberke szintjén, hiszen ott a hétvégén, pénteken vagy szombaton tervezzük a gólyafiókák gyűrűzését. Úgyhogy akkor majd, mikor felmegyünk a fészekbe, akkor pontosan fogjuk látni, hogy mennyi fióka van. És hát ahogy nőnek a fiókák, nyilván könnyebb megszámolni. Most még a kicsi fejeket úgy alulról nézve, nem biztos, az ember mindegyiket látja, amikor etett a gólya. Úgy gondolom, hogy alapvetően jó év van a gólyáknál, lehet, hogy a fiókaszám nem lesz olyan sikeres, de ez...
Igen, hát autóból azt láttam, hogy vannak fejek. Nem volt időm megszámolni. Egyébként általában jellemző a gólyára, hogy párosan költ páros tojás, tehát páros fiókák kell, hogy kikeljenek, vagy nem?
Nem, a gólya az hát olyan élőhelyeken, mint amilyen mondjuk Románia még, ahol a mezőgazdaság még nem tett teljesen tönkre mindent, de már az jó úton vagyunk sajnos, erre most nem térek ki. Nálunk még elég sok fiókát tud nevelni a gólya. Tehát annak a mutatója, hogy milyen az élőhely az, hogyha mondjuk Németországban azt látjuk, hogy a gólya az két fiókát nevel általában. Nálunk pedig mondjuk 3 és felett, mondjuk átlagról beszélek. Tehát nálunk nem ritka az, hogyha 4 vagy 5 fióka nevelkedik fel egy fészekben, ami azt jelenti, hogy a gólya elegendő táplálékot talál a környéken ahhoz, hogy ő bevállaljon 4 vagy 5 fiókát. Most persze az évtől függ, mert lehet egy év, amikor megérkezik a gólya, a tojásokat tolja, akkor nem tudja, esetleg szárazság lesz. És ilyenkor jönnek a tragédiák a kamerafigyelők számára, hogy mondjuk kidob egy fiókát, mert úgy dönt, hogy nem tud felnevelni 4-et, vagy 5-öt, és akkor minthogy 4 éhező fiókája legyen, inkább felnevel 3-at, vagy 2-t, amelyik jól lakott, és ez kegyetlennek tűnik emberi szemmel, de logikus természeti szemmel, a gólya szemével nézve. Úgyhogy visszatérve arra, hogy nálunk még jók az élőhelyek szerintem, és a gólyák általában több fiókát nevelnek, hát remélem, hogy ez nem fog megváltozni, de egyelőre sajnos nagyon úgy néz ki, hogy a Románia mezőgazdasága is abba az irányba megy, amelyik nem túl szerencsés.
Igen, beszéltünk már, ha jól emlékszem, 1-2-3 évvel ezelőtt arról, hogy a gólyák is inkább a hegylábakhoz vonulnak a mezőről. Ez most... meg tudja ezt erősíteni? Ez még inkább így van?
Az alföldi területekről, tehát amíg régebben Temes megye, meg mondjuk Szatmár megye, ilyen gólya központ volt, úgy mondjam, tehát az országos számolásban elsők voltak, itt volt sok száz pár, addig ezekben a megyékben elfogytak a gólyák, és nem véletlenül. hiszen itt csapolták le a legtöbb területet, itt szántották be a legtöbb gyepet. Itt nagyon-nagyon intenzív, Temes megyében a legintenzívebb mezőgazdaság talán Romániában. Itt büszkékednek, hogy nagyon nagy a hektáronkénti termés, aminek én örvendek, csak ugyanakkor párhuzamosan ne tönkretettek gyakorlatilag mindent, ami a természethez kapcsolódik. És ez nagyon szomorú, és akkor a gólyák szerencsére nem fogytak el, hanem felvonultak azokba a megyékbe valamilyen szinten, vagy átcsoportosultak, ami így hegylábiak, tehát itt beszéltünk Brassó, Szeben, Hargita, Kovászna, még Marosmenyőnek is bizonyos részei, ahol még jelentős mennyiségben vannak gyepek, és a klímaváltozása is összefügg valamennyire, hiszen itt még a hegylábaknál sokkal több az eső. Az Alföldet sokkal jobban sújtja a szárazság általában.
Igen, Sáromberke most már lassan elveszíti a gólyafalu titulust?
Maros megyében nem üti még ki senki szerintem, de ahhoz képest mondjuk a 70-esekben 28 pár gólya volt, és most 12 körül van évente, ehhez képest már most se áll nagyon fényesen. Hát nem tudom, egyelőre még szerencsére tartja magát, csak az a probléma, hogy itt Maros árterében a mezőgazdaság az mondjuk hasonlítani kezd az alföldi mezőgazdaságra, tehát rendkívül intenzív lett, ott is nagyon nagy léptékben kukoricaföldek vannak. Szerencsére a legelő még tartja magát a település szélén, és ez a fő táplálékát a gólyáknak. Úgyhogy reméljük, hogy legalább ebből a 10-12 párról megmarad.
Igen, érdekes jelenség, például Gyergyó alfaluban rengeteg gólyafészket láttam. Ugye az a leghidegebb pontja, akár Romániának mondhatjuk, és mégis kedvelik a gólyák. Erre van magyarázat?
Pontosan a klíma az, ami ott relatív sok eső van, nem általában nem kukorica, vagy gabonaföldek vannak a környéken, nagyon sok a kaszálórét, sok az eső, tehát hogy nem a hideg, mert ugye ők gólyák nincsenek itt télen, úgyhogy nekik a nyári, tavaszi-nyári időjárás számít igazából, hogy akkor mi van, és hát kedvez nekik. Székelyföldön több olyan település van, ahol nagyon sok gólya van, és még növekszik is a számuk, aminek nagyon örülnek.
Sok a sérült gólya idén?
Még nem, mert a fiúkák még nem hagyták el a fészket.
Általában ők azok, akik megsérülnek.
Igen, a fiókák ugye sokkal nagyobb száma pusztulnak el sajnos, mint az öreg madarak, ugye ez nyilvánvaló, kirepülnek, tapasztalatlanok, nem tudják még mivel jár az élet, mondjuk, és akkor nagyon sok el szokott pusztulni, nagyon sok bekerül hozzánk áramütéstől, autóelütésig, sok mindentől függ, hogy milyen sérüléssel. Általában ez inkább júliusban szokott előfordulni. Most is a madármentő központunk igen intenzív életet él, hogy úgy mondjam. A hétvégén pont nálam volt a telefon, hogy egy kicsit tehermentesítsem a kollégát, aki egész nap válaszol a hívásokra, és közben ellátja a madarakat is. És hát nagyon mozgékony, nagyon mozgalmas hétvégén volt, tehát nagyon sok az erdélyfüles bagolytól az egerészőjvig, fekete rigófiókák, vörösvércse, mindenféle hívásra kellett válaszolni, a konstancai törötszárnyú sirálytól, meg kormorántól egészen az Arad megyei vörösvércséig, mert mi vagyunk az egyetlenek az országban, még mindig akik felveszik a telefont egy ilyen madármentőközpont a hétvégén is, és ez igen nagy terhet ránk, még akkor is, ha nem tudunk igazából egy konstancainak nagyon sokat segíteni hétvégén, csak tanácsokkal, de az emberek azt is nagyon szokták értékelni, mert nagyon fontos, hogy talál egy madarat, és az látja, hogy szenved, bajban van, és akkor legalább tudja, hogy helyesen jár el.
Tehát gyakorlatilag részesei lettek az 1-1-2 segélyhívónak, vagy hogyan tudnak önökkel kapcsolatba kerülni?
Nem, van egy telefonszámunk, ami gyakorlatilag fenn van az interneten, fenn van a weboldalunkon, és annyian rákerestek már, hogy ha az ember valószínűleg beüti azt, én most nem próbálkoztam vele, hogy talált és sérült madarat, ugye, nem tudom, a románul, akkor ez az elsők között jön elő. Mm-hmm. És emiatt nagyon sokan hívnak. Az 1-1-2-ről is vannak átirányított problémák, amikkel meg szoktak keresni, de onnan ritkábban érkezik hívás. És hát most fióka szezon van, a gólyánál nincs, de az énekes madaraknál igen, úgyhogy ezért is kerestünk önkénteseket, hogy bírjuk valahogy a madárfiókák etetését.
Igen, egyébként gólyafiókák idén időben keltek ki, mert hogy egy kicsit hűvös volt a tavasz.
A tavasz jelentősen hűvösebb volt, mint az előző évben, később kezdődött, és később is keltek ki. Tehát egy tavaly ilyenkor már gyűrűztük a fiókákat bőven, és az idén most a hétvégén tervezzük. Van egy olyan egy-két hét csúszás az idén évben.
El tudnak majd menni ezek a gólyák?
Az a nincs probléma. Itt igazából alapvetően a gólyák azért hagynak egy kis lötyögést, úgy mondjam, ebbe a dologba, tehát nincs ez nagyon feszesre húzva, hogy akkor, hogy megérkezik onnan fogva, hogy az egy hónap a kotlás, két hónap a fióka nevelkedés, és már is augusztus 20 van. Mert ugye aki el tud menni augusztus végéig általában az ideális a gólyáknak. Nem azért, mert később nem lenne táplálék, hanem a vonulás közben akkor ideálisak a feltételek. Mert gólyák ugye nagy testi madarak, nem szeretnek nagyon sokat csapkodni a szárnyukkal, nem úgy fognak lerepülni Afrikáig, hogy folyamatosan csapkodnak, már az rendkívül fárasztó lenne nekik, hanem kihasználják a felszálló légáramlatokat, mint a siklóernyősök, gyakorlatilag rámennek ezekre a felszállók, felemelkednek nagyon magasra, és onnan siklanak. És ezek a meleg légáramlatok később, szeptember-októberben sokkal ritkábbak, valamint a tenger felett nem is képződnek. És gólyánk, és összes ragadozó madarunk, ami megy Afrikába, az a Boszporusz felett megy át, és ezen a kis szűk földnyelven meg lehet őket jól számolni.
A Marosvásárhelyi Milvusz csoport madártani és természetvédelmi egyesület elnökével, Papp Tamással beszélgetünk mai műsorunkban. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok! Halló!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Veres doktor Csíkszeredából. Két érdekes dolgot figyelte meg az állatvilágban, a madaraknál és a medvéknél. Az emberek körében a demográfia adatok negatív értéket mutatnak. Ezzel szemben a madaraknál, a gólyáknál, akikről úgy tudtuk, hogy két fiókát nevelnek fel, most a videófelvételeken látjuk, hogy 4-5 fióka is van a fészekben. A medvéknél pedig, ahol hagyományosan egy vagy két bocsú volt, most már nem ritka három vagy négy bocsos medve anya. Van valami magyarázat a demográfiai szemléletükre vagy szaporodásukra, hogy átváltottak ellentétben az emberekkel, átváltottak a fennmaradás, a fajfenntartás pozitív hozadékára?
Köszönjük szépen, doktor úr, ezt a kérdést. Hát úgy tűnik, hogy az állatok intelligensebbek, mint az emberek.
Köszönöm a kérdést. A gólya kapcsán azt tudom mondani, hogy nem igazán mondhatnám, hogy változás történt. A saját megfigyelésünk alapján a gólyák korábban is költöttek egészen sok fiókát. Mint mondtam, ez nagyjából attól függ, hogy mennyire jó az élőhely, ahol élnek. Tehát, hogy mondjuk a Csíkszereda környéki gólyák 4-5 fiókát nevelnek fel, az azt jelenti, hogy a környéki mezőkön van megfelelő mennyiségi táplálék, úgy, mint sáska, különböző bogarak, békák, egerek, stb., aminek mi nagyon örvendünk, azt jelenti, hogy a táj egészséges. A gólyák és a medvék kapcsán ott nem tudok nagyon nyilatkozni, mert nem az én szakterületem, de láttam én is, hogy van medve, amelyik 3 kölyköt nevel, 4-est még nem láttam, megmondom őszintén. Nem tudnám megmondani, hogy ennek pontosan mi az oka. Nyilván sokrétű a probléma, itt is feltehetőleg van egy ilyen, hogy ha jól tud élni a medve, akkor ugye meg tud engedni magának. De ez egy nagy kockázat egyébként egy anyamedve számára, a sok bocs, mert ugye az azt jelenti, hogy sokra kell vigyázni, ez nagyon kockázatos. De nem az én szakterületem, ebben inkább nem megyek bele.
Igen, és hát valószínű, hogy vagy valószínű, reméljük, hogy nem jutunk oda, hogy ön is mondotta, hogy Németországban például már valóban csak 2 fiókát tud a gólya felnevelni, mert nincs élettér, nincs táplálék számukra.
Így van, ettől félünk, és ez a reális veszély annak, hogy sok pozitív hozadéka mellett az én szempontomból, természetvédelmi szempontból az Európai Unióból csatlakozásunk hozta ezt a negatív hozadékot, hogy rendkívül erősen rossz irányú támogatások mennek, úgy mondjam, a mezőgazdaságba. És ez az érinti az országunk területének az 55%-át, mert ez mezőgazdasági terület, és ez rendkívül nagy területen befolyásolja a természet, az életminőséget a madarak és a különböző állatok számára. Úgyhogy ez nagyon fontos, és nagyon próbálunk tenni az irányba mi a Milvusznál. Tehát ez egy nagyon nehéz lobby tevékenység.
Igen, hát ugye volt egy ilyen tendencia az Európai Unió részéről, hogy visszaszorítani egy kicsit ezt az intenzív mezőgazdaságot, kevesebb gyomírtót, vegyszereket használni, de most sajnos a világ helyzete megint úgy hozta, hogy talán lemondanak ezekről az intézkedésekről is, akkor még intenzívebbé válhat a mezőgazdaság.
Így van. Bár megmondom őszintén, attól tartok, hogy az ukrajnai probléma ellenére is, vagy ha nem történik az meg, akkor sem lett volna nagyon pozitív változás a mezőgazdaságban, mert az ígéretekkel, úgy mondjam, tele van a padlás 15 éve, hogy fogják enyhíteni, mert hiszen nincs szükség ennyi táplálékra tulajdonképpen, mint az EU megtermel, most ezt nem tudom elmondani. Hiszen kiesnek az ukrán gabonamezők, akkor sajnos nagyon nehéz ezzel ellen védekezni. De nem volt szükség rá, mindössze a profit volt az, ami hajtotta ezt a tevékenységet. Most igen, most egy kicsit kivették azt a lett a vitorlára.
Igen, és hát visszatérve a gólyákra, reméljük, hogy a sok gólya sok gyereket hoz majd, apropó, ugye, hogy a népszaporulat az embernél csökken, vagy negatív. Mit tegyünk, ha sérült gólyát, vagy más madarat találunk?
Hát van a MIUS csoportnak a weboldalán egy telefonszám, ahová be lehet telefonálni, ha sérült madarat találnak, és megpróbálunk segíteni. Nem tudom megírni minden esetben, mert az egész országból telefonálnak hozzánk. Maros megyében igyekszünk azért a közeli helyekre ki is menni, elhozni a madarat, de nagyon értékeljük, hogyha az, aki megtalálja, annyi felelősséget vállal érte, hogy behozza hozzánk az állatorvoshoz. Ugye itt együtt dolgozunk a Vegyszolgált állatorvosaival, főleg Borka Leventével, aki nagyon lelkesen végzi ezt a munkát, és viszont rengeteg van ilyenkor. Tehát ez a május-június-júliusi periódusban megértésüket kérem, hogyha nem tudunk mindenhez.
Székelyföldön vannak munkatársaik, bedolgozóik, úgymond? Vagy...
Vannak, az egész országban vannak állatorvosok, akik nagyon kedvesen, önkéntes alapon elváltak azt, hogyha valaki beviszi hozzájuk a madarat, akkor ha ez egy vadmadár, akkor azt ők teljesen díjmentesen megvizsgálják. És át szoktuk irányítani akkor hozzájuk. Nyilván a legtöbbük nem dolgozik hétvégén is, nem is várhatjuk el tőlük, úgyhogy, de hétközben bevállalják, és akkor, hogyha nagyon komoly az eset, akkor tovább küldik vásárhelyre, hanem akkor megoldják. És igyekszünk egy ilyen önkéntes hálózatot is kialakítani, hogy legyenek megyénként egy-két emberünk, aki próbál eljárni. Hát Nagyváradon van egy nagyon stabil hölgyike, aki nagyon sokat segít ilyen szempontból, és máshol is, én nem vagyok ebben annyira bennem, a kollega végzi, de most a hétvégén egy kicsit kivettem a részem, és láttam, hogy valóban nagyon megterhelő ilyenkor, tehát ilyen tizenvalamennyi telefon mindegyik kapcsán intézkedni kell, és ez ugye csak egy hétvégi nap.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok! Én nagyon köszönöm ezt az adást, de van egy mondandóm, hogy kellene hagyni a természetet, a maga módján működni. Én egy kertes házban lakom, nem is kell ébresztő óra. Az a fekete rigós, a mindenféle állatállomány olyan gyönyörűen ott működik, és valahogy olyan felemelő érzés, hogy ettől vagyok több, mint akárki más, aki a gyógyszertárban vagy orvoshoz fut. Olyan felemelő érzés az állatvilág, úgyhogy nem kipusztítani őket, és valahol hagyjuk a természetes úton, hogy ők működjenek a maguk módján. Úgy a méhek, úgy a bogarak, úgy a minden, nehogy egy muslica csipéssel fussunk a fertőző klinikára. Jaj, mindig volt ilyen esemény, úgyhogy köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, hogy ezt szeretett mondani, és csatlakozom őhöz, ahogy a műsor elején is mondottam, hogy nekem is zenefüleimnek minden reggel, hogy madárcsicsergésre ébredhetek. A Milvus csoport Marosvásárhelyen működtet egy központot, ahol elsősorban sérült madarakat gyógyítanak, gondoznak. Milyen madarak kerülnek ebbe a központba, és ahogy az iménti szavaiból vettem ki, még ezután következik majd a neheze.
Hát gólyák és ragadozó madarak kapcsán most jön a neheze, énekes madaraknál ott elég folyamatos. Tehát a rigófiókák, itt is elmondanám, mert hogy jó, hogyha tudja mindenki, hogy a fekete rigó, amelyik a városokban is fészkel is. Nálam, aki tényleg ott központban lakom, akkor egészen ott is van fekete rigó, és fészkel szembe a tűzfalon a borostyánba, neki nagyon örvendek személyesen. De hát mindenhol van, és a rigóra jellemző az, hogy a fiókák kiugranak a fészekből, mihogy tudnak jól repülni. Tehát ilyenkor még ilyen 1-2 méter tudnak repülni, és nekik az a tulajdonság, hogy elrejtőznek a földön. Ez egy védekező magatartás, mert hogyha mondjuk egy ragadozó megtalálja a fészket, és a fiókák benne maradnak, akkor mind a 4 vagy 5 fiók, ami van, az elpusztul. Ugye mindent megeszi. Ha valami megri azt, ha elbújnak, akkor mi egyenként van esélyük ugye valahogy túlélni. Ehhez nagyon sokat segít nekik egy gajrakás, vagy egy sűrű bokor, hogyha nem tartjuk a kertünket ilyen nagyon patyolattisztán, erre szeretném kérni a helyeket, hogy nem kell minden sarkot, mindent lekaszálni, mindent elhordani, és egy kis rendetlenség néha a természetnek nagyon jól jön. Nekem is a kert végében van egy ilyen esztétikai szempontból nem túl szép farakásom, ilyen gajrakás igazából, de ebbe kitűnően tudnak bújni a rigófiókák, úgyhogy a macska nem fér hozzájuk. Ugye a városon belül általában ez a probléma, hogy a macskák megfogják a rigófiókát. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem kell összeszedni a rigófiókákat, tehát elég sok kerül be hozzánk, ez egy természetes dolog, hogy ők kiugranak és nem tudnak repülni, de hogyha valaki összeszedi és nem tudja megmondani, honnan van, akkor ugye utána probléma van, hogy sokkal nehezebb felnevelni nekünk egy rigót, mint a rigó anyukának.
De anyuka megtalálja utólag ezeket a fiókákat?
Megtalálja, hogyha ott hagyják őket, illetve nyilván egy kicsit meg kell nézni, hogyha egy csupasz beton parkolóban van mondjuk, és nincs semmi a környéken, akkor ugye, és a macskák nézik, akkor én se hagyom ott, de akkor megnézem, hogy hol van a közelben egy bokor, honnan riaszt a szülő, mert mindig ott van valahol, és kiabál. És riaszt, hogyha én megfogom a fiókáját, úgyhogy ezekre kell figyelni. Ha már eljut hozzánk, akkor mondta, hogy nálam van egy ilyen adoptív rigópár, akik elég sok más rigófiókát befogadtak már is felneveltek, én terhelem őket ezzel. De ezekre jó odafigyelni. Általában a rigók ilyenek. Más énekes madaraknál is az van, hogy az első repülés ugye annak a madárnak, aki akkor éppen körülbelül 2 hetes. Tehát nem egy nagyon tapasztalt egyedről van szó, az mindig problémás. Tehát próbáljunk meg csak annyit segíteni neki, hogy feljebb tesszük egy ágra, és ne vigyük haza, mert általában az nem jó a madárnak, hogyha mi elkezdjük nevelni, nem tudjuk mivel etetni. A szülők azok egy ilyen fiókát, azt nem fél óránként etetnek. Ezt emberileg elég nehéz az is, keresünk hozzá önkéntest, mert hogy egy ilyen hosszú 12 óra alatt fél óránként megetetni valami rovarokkal, fiókát, ez nem egy egyszerű történet.
Uh-huh. Igen, önkénteseket keresnek ebbe a központba. Miben tudnak ők segíteni?
Hát a bekerülő fiókákat például etetni, amik mégiscsak bekerülnek. Elég sok varjúfélés kerül be újabban hozzánk, mert például a Mátyás Szajkorról azt tarották, hogy ez egy városi madár, hát én is így nőttem fel, hogy az városi madár, vagyis városi, egy erdélyi madár volt, bocsánat, és most már teljesen városi madár lett, nagyjából, tehát az erdőben is van. De dombanyos varjú, vetési varjú, szajkó van a városban, és elég sok fióka kerülben van, már szajkóból például. Ezeket is ugye nevelgetjük. Nem mindenki szereti őket, de ettől még nek számunkra csak madarak. És ezeket kellene, itt kellene segíteni. Nyilván van egy elég sok vörösvércse fiókánk is most már, amik bekerülnek, potyognak a sirályok is a főtéren lassan, mert hogy a sárgalábú sirály ugye már 20 éve fészkel Marosvásárhelyen a központi háztetőkön, és körülbelül ilyenkor ulnak a fiókák, úgyhogy sok minden van, amivel lehet foglalkozni, és nem győzzük néha, hogy nagyon jön a segítség.
Halló, jó napot kívánunk!
Halló!
Tessék mondani!
Én vagyok a vonalban, most én már éppen.
Igen.
Na, azt akarom mondani, hogy a szarkak miért védett állatok, amikor a legtöbb fecskét ők írtja ki és verebeket. Én élő tanulja vagyok, így jártam még. Például kidoba, leverte a fészket. Most kidoba, tavaly kidobalt a fészekből a fecskefiakot, olyan gyönyörű szépek voltak, kövérek, mint kidobalta. És azutántól nagyon odafigyelik. Most házról is levert az idén egy fészket.
Igen, megértettük. Köszönjük szépen a felvetést.
De éppen olvastam az újságban, hogy védett alatt. Na, tökéletes, jó, de legtöbb fecskét ők írtsák ki, például egy
Köszönjük a kérdést. Azt kell tudni, az Európai Unióban minden madárfaj védett a költési időben. Ez nem azt jelenti, hogy egyébként nem lehet semmire vadászni, hiszen a költési idő, amikor ő is fészkel, akkor nem szabadott bántani. Ugye, valamennyire én értem az ön szomorúságát, engem is bánt, hogyha mondjuk megfigyelem, hogy a szarka az leveri a fecskének a fészkét, gondolom nem kidobja a fiókát, hanem megeszi, mert azért csinálja ezt a dolgot, nem bosszút akar állni a fecskén. De valahol hát el kell fogadjuk azt, hogy a természet így működik. Tehát, hogy ha mi nem kéne beavatkozunk folyamatosan valamelyik madár kárára, én értem a felháborodást, az emberben van egy ilyen érzelmi töltet, mikor látja, és visszatérve a szarkára, ő hát június 15 után, ha jól tudom, vadászható a dományos varjúval egyetemben, és a vetési varjú viszont csak augusztusban válik lőhetővé. Nem igazán látom ezt, őszintén megmondom, megoldásnak, de erre majd mindjárt beszélünk. Amúgy a fecskékkel kapcsolatban visszatérve, a szarkát ők nagyon jó kibírnák. Én tudom, hogy egy-két fészket szarka, szajkó, bármi, vagy egy-két fiókát megölnek, de ami miatt a fecskék eltűntek nagyon-nagyon nagy léptékben, az nem más, mint az intenzív rovarítás, aminek nagy része a mezőgazdasági területeken folyik, hiszen a fecske az repülő rovarokat eszik.
Hát igen, meg ugye az állattartás hiánya. Én emlékszem, hogy nagyszüleimnél az istálóban volt 3-4 fecskefészek, mert volt ló, meg volt tehén, meg voltak állatok.
Így van, és ahol még lehetne, mondom, ott meg ez történik, hogy rovarítás van, ez akár a városban is érvényes a szúnyogírtásra, hiszen azt is sokan szeretnénk, hogy ne csípjenek minket a szúnyogok, de ugyanakkor ez egy nem szelektív módszer általában, és akkor minden rovart kiírtunk a városban, és utána csodálkozunk, hogy sebeporzók nincsenek, semmi. Tehát ezt folyik a mezőgazdaságban is, és igen, ahogy említette, pontosan az is történt, hogy átalakultak a falusi gazdaságok. Gyakorlatilag megszűntek nagyon nagy részben sajnos, és ez nagyon látszik. És ezért tűnnek el a verebek, furcsa módon a legnagyobb számban csökkent madár, amiből legtöbb fogyott el, az a házi veréb egész Európában, amire úgy gondoltuk, hogy nagyon közönséges.
Mert
az
miért?
Is. Pontosan azért, mert átalakultak a gazdaságok mondjuk Nyugat-Európában már rég, tehát ott nincs ilyen családi hálattartás, hogy legyen disznom, meg tehenem, meg egyebek, és akkor meg nincs tyúksa a ház körül, amiből a veréb azért a táplálékából lopott, jól élt, és a házak is egészen tökéletesek, most már nincs túl sok repedés, amiben ők fészkeljenek, tehát hogy nagyon átalakult a dolog, és nincs ez a vidéki laza állattartás, amiben nagyon sok madár megtalálta a helyét, és sajnos az a fecskével is így van, nem csak a veréb.
Fecskére van valamiféle statisztika, mert tényleg, hogy alig látni fecskét mostanában, még falvakban sem.
Van, az Európai Unióban teljesen egyértelműen nagyon csökkent mindegyik fecskefajnak a száma, nem is kérdéses sajnos. Most a romániait nem tudom őszintén megmondva, de szinte biztos vagyok benne, hogy nálunk is nagyon erős csökkenő tendencia van, csak mi egy kicsit későn kezdtük el. Ez egy elég komplikált, egy monitoring programot ráállítani, tehát azt jelenti, hogy minden évben meg kell számolni ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazokat a helyeken. És nálunk is van már, látszik a csökkenés, de nem tudnám megmondani pontosan mekkora. De biztos, hogy elég nagy számú. Különösen a füsti fecske esetében, amelyik falun fészkel, főleg istálokban, tehát épületen belül szeret fészkelni. A molnár fecske, amelyiket így a tömbházak ablakaiban is láthatjuk, az talán kevésbé érintett a dologba, de őt is nagyon megviselte ez az egész változás.
A korábban említett madárfajok, amelyek mezőkön, erdőkben éltek, meg a mezőket mondjuk érteném, de miért lettek városlakók ezek a madarak? Annyira megritkult, vagy nincs erdős terület?
Nem, ezek, például a szajkó az nem fogyatkozik, vagy nem mondhatnám, hogy csökkenő állományban van, azért jött be a városban, nincs erdő, nem. Egyszerűen benne a városokban nagyobb a biztonság bizonyos szempontból, és több a táplálkozási lehetőség is sokszor, a mi hanyagságunk miatt, ami a szemetet illeti.
De akár csak a medve esetében.
Igen, tehát hogy bejönnek, mert mondjuk a varjúfészkek, gondolkoztam ennek a vetési varjon is, ami egy ilyen problémás téma már nagyon régen, és ugye nekik nem érdekük feltétlenül a városba fészkelni, viszont a városon belül egyértelműen mondjuk nincsen héja, nincsenek nagy testi baglyok, amik tőlük féljenek. Szinte mindig találnak táplálékot, bár nagy részük kiáll azért a mezőgazdasági területeket táplálkozni a városon kívülre, de azért benne is, hogyha gond van, akkor találnak valamennyi táplálékot. És amit megfigyeltem, hogy ugye városon kívül nagyon sokat zavarták őket, mert hogy sehol nem szeretik azért a vetési varjat, hogy ő telepesen fészkel. És ha városon kívül elkezdik lőni a vajrat, azt lehet, hogy nem veszi észre senki, tehát illegálisan mondjuk fészkelés időben. De városon belül biztos igen, és ott mindjárt megakadályozza valaki ezt a történetet. Úgyhogy a varjú gyakorlatilag a városon belül védettebb az ember, és nem csak az ember ellen, hanem az összes természetes ellenségei ellen, és nyilvánvaló, hogy emiatt nem egy buta madár keresi a társadalmunkat.
Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani.
Önökhöz betelefonált az előbbi hölgy.
Igen.
Én se vagyok madár ellenes, de megkérném szépen, a városi kórházba, akár Csíkszeredába, akár Székelyudvarhelyre, így hétig feküdne be, és hallgatná meg az estei 10 órai koncertet, és reggel hajnalban a beteg, amelyik a kórházi ágyon fekszik.
De milyen koncert? Varjak, vagy énekes madár?
A varjak, a csókák.
Igen, hát a hölgy se nem a nem a varjaknak örült, hanem az énekes madaraknak, és akkor most térjünk rá arra, hogy itt van egy közlemény, amely szerint megvan a minisztériumi jóváhagyása a Székelyudvarhely város területén élő zavaró madarak kilövésére, a dolmányos varjak, a szarkák és a vetési varjak vadászok általi kilövésére. Ez helyes? Helyes, hogyha kilőjük ezeket a madarakat? Nyilván zavaró, főleg amikor százával, ezrével elrepülnek, látjuk itt Marosvásárhelyen is a Ligetben, hogy hogy néz ki a játszótér, ott fészkelnek, ott vannak a fákon, és piszkolnak, meg zavaró, de mi lenne a megoldás a szakember szerint?
Inkább azt mondanám, azt vitatnám, hogy mennyire van értelme ennek, mert hogy helyes vagy nem, hát dönts el más, de én azt mondom, hogy annak, hogy ők augusztusban neki fognak lelőni vetési varjút főleg, annak én szerintem a költőállomány szempontjából nem lesz nagyon hatása, hiszen nálunk tehát kell tudni, hozzánk ősszel megérkeznek, hát lehet, hogy augusztusban még a saját varjainkat fogják lőni, de ősszel megérkeznek Ukrajnából, Oroszországból, mert a vetési varja egy bonuló madár. Még akkor is, hogyha mi egész évben látjuk, az azért van, mert ősszel és télen sokkal több van belőlük, olyankor érkeznek a keményebb, sokkal keményebb tél elől.
Ők itt telelnek?
Igen, nagyon sok madár itt telel, és akkor télen a Marosvásárhelyen is, személyesen tudom mondani, sok helyen, több helyen a városban éjszakázik egy 5-6 ezer varjú csókával vegyesen, ugye ez egy zajos csapat, de ők csak este érkeznek, éjszakázni a városban. Nappal kimondnak a mezőkön, nyilván valamit kell enni, úgyhogy este érkeznek, reggel elmennek. Most az augusztusban előtt varjak között valószínűleg nagyon sok fiatal lesz. Én megmondom őszintén, nem ebbe látom a megoldást. Tehát ha valaki meg akarja oldani, és ugye költési időben nem szabad beavatkozni, ezt már mondtam, mert ez tilos, ami szerintem teljesen jó, és azt még tudni kell, hogy a vetési varjú, dolmányos varjú, szarka, bár nem szeretjük, nagyon sokan nem szeretjük őket, a fészkeiket nagyon sok, nagyon jó madár használja. Többek között a vörösvércsék, kékvércsék, erdélyi fülesbagolyok nem építenek maguknak fészket. Ezek a madarak, ezeknek az elhagyott varjúfészkekbe fészkelnek. És ez nagyon, nagyon sok madárnak segít, úgyhogy azért is nagyon veszélyes, hogyha elkezdik lőni őket olyan helyen, ahol a fészkek vannak, mert lehet, hogy a fészek közelében lövöldözve más madarak fognak áldozatosni. Reméljük, hogy nem így lesz. Mi kigondoltunk egy módszert arra, hogy hogyan lehetne gyakorlatilag városon belül problémát kezelni. Nem biztos, hogy jó a módszer, mert sehol sincs biztos, de meg kéne próbálni valahol, és Marosvásárhelyen meg is szeretnénk próbálni a következő évben. Ennek hozzátenném, hogy tehát, ami nagyon zavarja az embereket, az a vetési varjú. Ő az, aki telepesen fészkel, tehát sok van belőle egy helyen, 50-100 pár akár, zajosak, ugye tudjuk, ez ilyen április-májusban különösen zavaró, mert akkor nevelik a fiókákat. Ilyenkor júniusban már nagyjából elmentek a madarak a fészkelő telepről, hát ott mozognak mi a környéken, de nem az van, hogy bennülnek a fészekbe a fiókák, és onnan kérik az ételt. Amit lehetne csinálni, én szeretném hangsúlyozni, nem szeretnénk kizárni a varjút a városból. Tehát az elképzelés az, hogy bizonyos helyeken hagyjuk, hogy fészkeljen, és más helyeken viszont le lehetne zavarni, körülbelül február végén,
tehát, mikor elkezdenek.
Igen. Uh-huh. Az, hogy ősszel érkeznek, és nem tudom, én nem tudom elképzelni valakit azt, hogy este, nem tudom, van egy fél óra zaj, annyira zavarna, mint engem azt, hogy valamikor nyitott ablakkal alszom, akkor nem hajnalban, hanem éjszaka búrogtatják a motorbicikliket, konkrétan az kicsit zavaróbb, sokszor egész éjjel tart, pedig varjak megérkeznek este, egy fél óra zaj van valóban, és elmennek. Azon néhány helyen, ahol éjszakáznak. A költés az más. Tehát ez nem hiszem, hogy annyira zavaró lenne. De a költő madarakat lehetne, amik tényleg ilyen nagyon közel vannak tömbházablakokhoz, zavarni, amikor még a fészket rakják, nem? Mikor már letolják a tojásokat, ahogy megtörtént Vásárhelyen is az idén, ami nagyon zavaró volt. Úgyhogy lehetne bizonyos helyeket kijelölni, ahol hagyjuk a varjút fészkelni. Hát mondok egy konkrét példát, az úgynevezett Pártszigeten fészkelt több száz pár. Ezelőtt 6 évvel. Ott annyit zavarták őket illegálisan, csak nem tudom bebizonyítani, hogy ezek a varjak beköltöztek a Kornisára, a november 7-be, és ott hirtelen abban az évben megugrott egy olyan 200-al a varjak száma. Most olyan 1000-1100 pár varjuk költ Marosvásárhelyen, mert 6 éve minden évben megszámoljuk őket, és egész pontosan tudom, hogy mennyi van, és hol vannak. És ez egy nagy hiba volt, és most félek, hogy hasonló fog bekövetkezni a Szabadság utca környékén, ahol ott is van kint olyan nyárfasor, amelyeken levő varjak nem zavarnak senkit, De ahol elkezdjük zavarni őket, akkor azok bejebb jönnek a városba. Tehát ezekre oda kéne figyelni közösen a városvezetéssel, hogy igen, van ez a probléma, de lehetne csökkenteni.
Uh-huh. Halló, jó napot kívánunk!
Halló! De szeretnék szólni én is.
Tessék mondani.
Azt akarom mondani, annyi ederet, mint a varjak, semmi nem pusztítál. Én sokáig a mezőn dolgoztam, mint traktorista, úgy a kollektív időben, mint most. Annyi egeret és elhullott állatot, mint a varjak, semmi nem pusztítál. Ennyit akartam csak mondani. Úgyhogy én nem haragszok rá.
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta, ugye? Hát ez is egy...
Köszönöm szépen, egy pozitív véleményt is kaptunk a vajról, mert én nagyon szeretem őket egyébként, és én valóban hát Magyarországon született ilyen a madarak használóról is Károlról, amikor megírta ez a könyvben a varjú is nagyon fontos szerepet kap. És ugye ott le van írva konkrétan. A mezőgazdaságban kártevőnek tartják, de ugyanakkor sokkal több hasznot hajt, mint kárt, viszont ha nem ugyannál az embernél hajtja a hasznot, ahol a kárt teszi, akkor nyilván aki a kárt szenvedi, az panaszkodik, és a panasz az mindig sokkal hangosabb, mint nagyon köszönöm szépen a segítség, amit ön elmondott most, hogy a varjú valóban. Rengeteg káros rovart, ami a mezőgazdasági kártevő, meg ez ugyanakkor a pockokat, egereket is, amit kiforít az eke a földből. Tehát, hogy nagyon sok hasznot hajt, csak mi ugye a kárát hangoztatjuk folyamatosan, mint minden másnak.
Itt van még egy kérdés a végén. Barna írja, jó napot, azt szeretném kérdezni, igaz-e, hogy a fecskék a fészekben terjesztik a poloskát? Sokan azért ütik le a fészkeket.
Hát a fecske fészekben a fiókák lehetnek a parazitáltak, nem poloskával, mert ugye a fecske az egy 15 grammos madár, nem igazán tudna egy poloska jól megélni belőle, viszont vannak nekik saját parazitájuk, amik őket, nekik szívják a vérüket, vagy pedig a tollaikat rágják, mert egy különböző van tollparazita vagy. De ezek az emberre nem terjednek át. Tehát ezért leverni a fecskefészket nagyon, nagyon buta dolog lenne, meg egyébként is leverni a fecskefészket egy olyan fajnál, amelyik ugye tudjuk, hogy a szúnyogoktól se legyek, megszabadít minket, rendkívül erősen csökken az állománya. És egy kedves madár, nem nagyon látom, hogy mi okolná. Hogyha valakit zavar például a fecskeürülék, ami leesik, van egy nevezett fecske pelenka, ilyen szép nevű, de tulajdonképpen egy kicsi darab deszkáról beszélünk, amit az ember feltesz a fészek alá, és az felfogja az ürüléket, és ennyi.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székelyföldmérője, Székelyföldmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Marosvásárhelyi Milvusz csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnöke, Pap Tamás volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.